Köszönjük te neked, mennyei édesatyánk, hogy rád vethetjük a mi terheinket, és te arra bátorítasz bennünket, hogy semmivelől ne aggódjunk. Így szeretnénk ezt a hétvégét eltölteni a te színed előtt, és leginkább minél szorosabb közösségben te veled. Adjad, Urunk, hogy tisztuljon a mi szívünk, tisztuljon a mi látásunk, könyörülj meg rajtunk, hogy bölcsen használjuk ki ezt az időt, amelyet most elkészítettél számunkra ezen a helyen. Már most könyörgünk azért, hogy áld meg együttlétünket, áld meg éjszakánkat, áld meg a közösen eltöltött időt, a te áldásodat kérjük erre a házra, azokra, akik itt dolgoznak, kérünk tőled békességet, szeretetet egymás felé, kérjük a te gondviselésedet úgy, ahogy csak te tudod adni, emlékezzél meg rólunk. És azt is tőled kérjük, hogy beszélj a mi szívünkre, hogy megérthessük a te akaratodat, a te üzeneteidet, hogy megnyílhassunk egymás előtt, úgy, ahogyan a te gyermekeid megnyílhatnak egymás előtt. Kérünk, hogy így adjad, hogy most is értsük mindazt, amivel ezen az estén megkeresel. Amen. Kedves testvéreim, Biblia olvasók galauzunk szerint az Ószövetségben ezeken a napokon Illés történetét jelöli a vezérfonal, és ezekkel a történetekkel szeretnénk foglalkozni ezen a néhány igei alkalmon, amikor itt együtt vagyunk. A Illés történetei a Királyok első könyvének 17. fejezetében kezdődnek, itt vannak megírva, és a soron következő fejezetekben. Hadd olvassak most a 17. fejezetből néhány verset, az első verstől kezdődően. A Gileádban lakó Tisbei Illés ezt mondta Ahábnak: az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. Azután így szólt hozzá az Úr igéje: eredj el innen. Néhány szót elmondanék ma este arról a régi korszakról, amelyben Illés megszólítatott, és amelyben Illés megszólalt. Izrael történetének abban az időszakában járunk, amikor a ketté szakadt ország északi felében az istentelen királyok sorra követik egymást. Ezek között, az istentelen királyok között az volt a különbség, hogy az egyik istentelenebb volt, mint a másik. Tudjuk azt, hogy ebben az ország részben, noha Isten újból és újból elküldte az ő prófétáit és elküldte az ő üzenetét, nem voltak olyan királyok, akik az Isten dolgát komolyan vették volna. Ennek megfelelő volt a lelki állapot ebben az ország részben, és ez úgy a vallásra, mint a közállapotokra nézve igaz volt. Nagyon érdekes ez az időszak, mert vannak itt merényletek, bűnügyek, ahogyan az egyik uralkodó váltja a másikat, az pont úgy történik, mint ma a 20. században. Aljasság, gyilkosság, hazugság, minden belekeveredik a hatalomvágytól fűtött emberek és társadalom kínálatába. Nos, egy ilyen helyen azt gondolhatnánk, hogy Istennek sincs keresnivalója. A legalapvetőbb gondolatunk az, hogy Isten az ilyen helyektől nyilván távol van, és nem is akar ebbe a közegbe Isten belekeveredni. Mégis azt látjuk, hogy Istennek van küldötte, van embere, és van üzenete. E felé a világ felé is, ebbe a korszakba is, és azok felé, az emberek felé is, akik ott élnek. Egy kicsit lépjünk közelebb ehhez az állapothoz, és azokhoz a személyekhez, akiknek a nevét csak a fölolvasott néhány versben is hallhattuk. Tudnunk kell azt, hogy nem sokkal Akháb uralkodása előtt az apja életében az északi ország rész is ketté szakadt. Megszakadt az emberek között az az egység, ami addig megvolt, méghozzá azért, mert ketten akartak trónra lépni egyszerre, és ahogy ez lenni szokott, megoszlottak a táborok, és addig-addig mentek a dolgok, hogy a végén a nép eltávolodott egymástól. Mondhatnánk, hogy ez az az időszak, amikor a korábban egységes zsidó nép három felé szakadt széllyel. Voltak a Júdában élők, és az Izraelben, az északi ország részben élők is két nagy párton voltak. Azt olvassuk, hogy Omri, Akháb apja végül is magához ragadta a hatalmat, meghalt az ellenlábas, a Biblia szűkszavú, nem tudjuk, hogy természetes halállal, vagy egy kicsit rásegítettek. A lényeg az, hogy Omri trónra lépett, és uralkodása alatt nagyon belősen így foglalja össze a Szentíró, azt tette, amit rossznak lát az Úr, és még egy ilyen rövid kiegészítést is hozzáfűz, rosszabb volt minden elődjénél. Nos, Akháb egy ilyen családból jött, egy olyan családból, amely nem foglalkozott Istennel, egy olyan apa gyermeke volt, aki a trónra lépte után, olyan vétkekbe vitte bele az ő népét, amelyek talán azelőtt még nem is voltak ismertek. Itt elsősorban arra kell gondolni, hogy a pogány környezet, pogány istenségeit kezdték imádni, és gyakorlatilag elvegyítették a tiszta Istenről szóló tanítást, mindazzal a pogánysággal, amibe a környezetük nyakig gázolt a környező országok. Úgy is mondhatnánk, hogy egy nagyfokú szinkretizmus volt ez, sokféle üzenetnek az összemosása egy üzenetté, de a lényege a mi szempontunkból az, hogy az Isten, az élő Isten tisztelete hiányzott mindebből. Omri fia apja után lépett trónra, őt hívják Akhábnak, és ahogyan ez várható, az alma nem esik messze a fájától, folytatta apja tetteit, összeházasodott sokféle pogány asszonnyal, és ezekből a kultuszokból a királyi palota az uralkodó ház közelébe kerültek ezek a pogányságok, amelyeket mindet beépített a társadalom életébe, templomokat épített, oltárokat épített, és noha megoldotta néhány városnak is a problémáját, mégis elsősorban az ő nevével fémjelzett korszak a bálványoknak és a bálványimádásnak a korszaka. Felesége mindannyiunk számára talán ismerős, úgy hívták az ő feleségét, hogy Jezábel. Gyakorlatilag ő volt a fő forrása a pogányságnak, és mivel Akháb szerette őt, ezt feltételezem, nem akart az asszonynak ellentmondani, és amit az asszony meg akart csinálni, azt Izrael országában megcsinálhatta. Igen ám, de ebben a pogányságban van valaki, méghozzá Isten, aki nem akarja a dolgokat ennyiben hagyni. Mert mégiscsak az Isten választott népéről van szó, még akkor is, ha ketté vagy három felé szakadt ez az ország. És Isten keresi és kutatja azokat a lehetőségeket, ahogy utól érhetné ezt a népet. Megszólít egy embert, akit úgy hívnak, hogy Illés, nem sokat tudunk róla, azt tudjuk, hogy egy bizonyos Tisbe nevű helyről származott, így nevezi a Biblia, hogy a Gileádban lakó Tisbei Illés volt az, akit Isten megszólított, és akinek Isten megbízást adott. És ezen a mai estén csak erről a két dologról szeretnék beszélni. Hogy Isten megszólít és megbíz. Azokat szólítja és azokat bízza meg, akik az övéi. Amikor a mai élethelyzetünket vizsgáljuk, meg veszük nagyító alá, akkor azt gondolom, hogy sok mindenben ugyanúgy elkeseredhetünk, vagy kétségbe eshetünk, mint ahogy talán Illés is kétségbe esett és elkeseredett ember volt, Akháb dolgait látva. Ma is van szinkretizmus, van pogányság, nem is titkoltan új pogányság, nyíltan lehet mindenféle fajta dolgot művelni, elegyíteni, és úgy tűnik, hogy a tiszta Isten tisztelet is keveredik sokféle dologgal, ami a környezetünkben szintén föllelhető. Eltűnik a keresztény egyházak különbözősége, egyre jobban összemosódunk mindazzal, ami még a világon vallásként jelen van. Azt látjuk, hogy egyenesen ilyen tendenciák vannak, hogy össze kell mosni a vallásokat, és ezek általában mindig a keresztény vallást érintik a legkárosabban. Mindig mi vagyunk azok, és mindig a keresztény emberek azok, akik ezt a legjobban megszenvedik, vagy hadd mondjam így, hogy mindig Isten ügye az, amely ennek kárát látja. Mindig Isten ügye az, amely egy ilyen összemosásban a zsák aljára kerül, ahol már senki nem foglalkozik vele, amelyből már talán senki nem húzza elő. De mielőtt kétségbe esnénk, látva a környezetünket, látva az egyházat gyengeségét, látva azt a tendenciát, hogy nem akarva kilógni a sorból, a világ trendekből, inkább föladjuk az önazonosságunkat, szeretném ma is azt mondani, hogy Isten megszólít embereket, és megbíz embereket. Nagyon nagy kérdés azonban, hogy akik Isten gyermekei vagyunk, megszólítható emberek vagyunk-e? Mert az egyik legnagyobb probléma az, amikor Isten gyermekei megszólíthatatlan emberekké válnak. Amikor Isten gyermekei bezárkóznak, amikor Isten gyermekei megkeményednek, amikor Isten gyermekei olyan módszerekhez nyúlnak, amelyek a világ módszerei és nem az Isten módszerei, akkor gyakorlatilag könnyen eljutnak abba az állapotba, hogy megszólíthatatlanok. Nem egy lelki pásztor, nem egy gyülekezet, nem egy lelki vezető, hanem Isten is képtelen arra, hogy megszólítsa, hogy valamilyen módon megbízza az ilyen embert. Amikor ide jövünk erre a csendes hétvégére, akkor azt gondolom, hogy jó lenne hozni ezen a mai estén egy nagyon komoly döntést, azt a döntést, hogy kitesszük magunkat, ami Urunknak, Istenünknek. Kitesszük magunkat annak, hogy ő megszólíthasson bennünket. Nem olyan egyszerű, mint amilyen egyszerűnek gondoljuk. Gyuri az imént elmondta, hogy mennyit rohan és mennyire örül, hogy ide tudja szállni ezt a napot. Nem biztos, hogy mindenki rohan. Nem biztos, hogy mindenki fut. Lehet, hogy kényelmesen érkeztünk ide. De azt gondolom, hogy mindannyiunk életében lehet olyan akadály, ami leköti és lefoglalja a mi gondolatainkat, ami megakadályozza a mi Urunkat abban, hogy megszólítasson bennünket. Olyan jó lenne ezen a mai estén elcsendesedni Isten előtt szívünk mélyén, szívünk teljességében, és azt mondani, amit az egyik dicséretünkben mondunk, szólj, szólj hozzám, Uram, nem tudom, hogy készek vagyunk-e erre. Nem tudom, hogy tudnak-e várni a dolgaim. Tud-e várni a holnap? Tud-e várni a hétfő? Tud-e várni a sok otthon maradt feladat meg rendezni való? Tud-e várni a politika? Az aktuális hírek? Hallottam, hogy némely szobákban van televízió. Kitesszük-e magunkat annak, hogy ezen a mostani hétvégén ne riporterek, ne politikusok, ne egyéb dolgok szóljanak hozzánk, hanem szóljon hozzánk az Úr. Hiszem, hogy Istennek van szava, mivel akar keresni egyen-egyenként bennünket, engem is, meg a testvéreket is. Olyan jó lenne elhárítani minden külső akadályt ennek érdekében, hogy az ő szava elérkezhessen hozzánk. És ha megkérdezitek, hogy ez miért fontos, akkor azt mondom azért, mert hiszem, vallom, hirdetem is nektek, hogy Isten meg akar bízni bennünket is. feladatunk van ebben a közegben, amiben élünk. Isten meg akar bízni. És a feladat nem könnyű. Majd látni fogjuk Illés életében, hogy a megbízás, amit kapott, egy nagyon súlyos és megterhelő megbízás. Képzeljétek el, oda kell állni a király elé, és azt kell neki mondani, az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. Könnyedén átfut a szemünk ezeken a sorokon, de ha mélyére gondolunk ennek a megbízásnak, amit Akháb előtt, a király előtt Illésnek teljesítenie kellett, akkor az ember gyorsan megdöbben. Micsoda? Oda menni a király elé? A leghatalmasabb elé? Oda menni a király elé, aki előtt az Úr, Izrael Istene már nem tekintély? Azt mondani ennek a királynak, hogy nem lesz eső. És mi lesz, ha lesz? Mi lesz, ha mégis lesz? Nem. Most azzal az üzenettel kell oda menni, és azzal a megbízás, hogy nem lesz eső. Hogy nem lesz eső. Igen, de még azt is kapja megbízásként Illés, hogy azt mond ennek a királynak, csak az én szavamra. Az még könnyű lenne, hogy azt mondjuk, könnyebb. Azt mondjuk a királynak, nem lesz eső, csak az Isten szavára. De mit kell mondani? Nem lesz eső, csak az én szavamra. Ez a megbízás és ez a küldetés egy nagyon súlyos dolog. Illés azt gondolom, nagyjából sejtette, hogy minek teszi ki magát, amikor ezt a küldetést vállalja. Egy olyan király előtt, akinek nem tekinti Isten, egy olyan király előtt, aki majd lehet, hogy nevet ezen egy nagyot, és azt mondja, bolond ember vagy te, Illés. Hát az eső az nem hozzád van kötve. Meg nem Istenhez van kötve, hanem az éghajlathoz van kötve, az majd akkor lesz eső, amikor esni akar. Mégis Illés elmegy, odáll a király elé, elmondja ezt az üzenetet, és utána Isten szavát veszi újra, aki azt mondja, eredj el innen. Illés, a megbízásod most eddig tartott. Eredj el innen. Én téged akarlak tovább is használni. Nekem vannak újabb feladataim a számodra, de nem itt, nem most. Most az a szavam hozzád, hogy eredj el innen. Tudjátok, arra gondoltam, hogy Isten, amikor a világ ennyire kezd istentelenné válni, a keresztényekre mindig kemény üzeneteket akar bízni. Egyen-egyenként mindannyiunkra. Amikor a világ nagyon lecsó körülöttünk, akkor mi ebbe a lecsóba nem lehetünk vízlik. Akkor nekünk nagyon keményen kell mondani azt, amit az Úr ránk bízott. De csak azt, amit az Úr ránk bízott. Ha fontos, hogy Isten megszólíthasson bennünket, ha fontos az, hogy kitegyük magunkat az ő szavának, akkor különösen is fontos ebben a világban. Mert tudjátok, lehet Isten neve alatt magyarkodni, lehet sok mindent csinálni, csak nem biztos, hogy Istennek ebben az időben ez az üzenete. És nem biztos, hogy ezt kell hirdetni. Honnan tudhatjuk meg, hogy mi a megbízás lényege? Onnan, hogyha értjük az Úr szavát. Ha olyan emberek vagyunk, akik készek meghallani és megérteni az Isten szavát, hát adja az Isten, hogy legyen most szó, amely majd elér bennünket ezekben a napokban, legyen megbízás, amit a sajátunkénak tudunk majd, és tekintünk, mert hiszem, vallom és hirdetem, hogy az Úr szólni akar, és az Úr meg akar bízni. Hajlamosak vagyunk arra, hogy Isten megbízásait úgy kezeljük, hogy ma adta, és aztán innentől kezdve, hogy egy életre szólóan így fogjuk csinálni. De Illés példája legyen számunkra igaz példa. Vannak olyan megbízások, amik talán egy napra, egy hétre, egy hónapra szólnak. És az Úr szólni akar újra. És mondani akarja az újat, mondani akarja az ő útmutatását, ezért nem tehetjük meg azt, hogy én már egyszer valamit megértettem, és innentől kezdve én ezt csinálom addig, amíg az életem tart. Különösen is hadd szóljon ez az üzenet azoknak, akik régóta járnak az Úrral, legyen érte áldott az Úr neve, de akik különösen is hajlamosak vagyunk arra, hogy beskatujázzuk az Urat. Hát az Úr ezt így mondta 20 évvel ezelőtt is, akkor most is úgy kell lenni. Hagyjuk az Urat beszélni. Hiszem, hogy lesz és van szava hozzánk. Legyünk mi megszólított és megbízott emberekké. Most csendesedjünk el, és azt kérem tőletek néhány embertől, akiket Isten lelke indít szabadon, imádkozzunk, kérjük az ő jelenlétét, hozzuk elé az egész hétvégénket. Ne várjunk egymásra, imádkozzunk röviden, néhány mondatban, és majd a végén én fogom befejezni. Imádkozzunk!
Hatalmas Urunk, hogy szeretnénk eléd állni, hogy te nyisd meg a szívünket, te nyisd meg értelmünket, te teremts bennünk csendet, te add meg azt, hogy meghallhassuk, amit te személy szerint szánsz nekünk. Védíts velünk és áld meg ezt az időt, amit valóban te közösségettel szeretnénk. És kérjük, hogy sebesíts meg minket a te ígéddel, mert a te ígéd kétélük arra, mely igazság és hamiság kintetében mutat nekünk. Adulom, hogy senki sem menjen el úgy, hogy most ide érkeztünk, hanem formálj minket, alakíts minket.
Jobban beismerjük a formást, hogy jobban értünk a közösség. Kérjük azt, hogy ezt a szükségünket.
Most köszönjük, hogy Jézus a lehetőséget, hogy együtt lehetünk, és a kezedbe is tesztük rá a mi létünket. Kérjük, hogy viseljük magunkat rólunk. Kérjük, segíts, hogy jól érezhessük magunkat egymással. Kérjük így az éjszakán pihenéséért is. Kezdőbe tesszük a holnapi napunkat, az időjárást és minden dolgunkat. Szeretnénk mindent tőled venni. Kérünk, hogy te üdvözítsél meg bennünket egészen, hogy aztán önmagaddal betölthess. Amen. Amen.
Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, azért, mert élő Isten vagy. Dicsőítünk téged azért, mert abban a kegyelemben részesítesz bennünket, hogy egy olyan világban, amely süket a te igédre, amely minden másba belemerül, kivéve a te személyedet, te mégis arra méltatsz bennünket, hogy megszólítsál és megbízzál. Hadd kérjünk tőled most szívünk mélyéből őszintén arra, hogy taníts bennünket elcsendesedni, és segíts, hogy megszólítható emberekké váljunk, és azokká legyünk. Kérünk téged arra, hogy segíts megértenünk azt a megbízatást, amivel te megkeresel, amivel tovább akarsz bennünket indítani. Segíts meg bennünket, hogy a szívünknek minden keménysége elmúljon, és minden ellenállásunk megtörjön veled szemben. Hisszük és tudjuk, hogy ezen akarsz munkálkodni, és így keresel bennünket. Adjad, Urunk, hogy a te munkád végbe mehessen közöttünk és bennünk. Áld meg itt tartózkodásunk alatt mindannyiunk életét, legfőképpen a te igéddel, világosságoddal. Hozzád jöttünk, légy segítségül nékünk. Amen.
Amen.